Jó, a múlt héten akkor azt ígértem nektek, hogy a mai alkalommal olyan órát tartunk, ami vegyesen lesz gyakorlat és előadás. De most Móni említette nekem, hogy nem tudtátok végigcsinálni az összes példát, a gyakorlatilag a követeléses, kötelezettséges példát, és emiatt azzal fogjuk folytatni, tehát egy kicsit még a múlt héthez kapcsolódik akkor a mai óra, amiatt, hogy ezek a devizás tételek könyvelése, ez úgy rendben legyen mindenkinek, tehát úgy kellőképpen begyakoroljuk, és akkor ami a mai alkalommal még pluszba rájön, az a gyakorlatilag a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök közötti értékpapírok, illetve ezeken a könyvelés. Jó, nézzük akkor meg először azt az említett példát. Ez Szekeres Bernadettnek a példája, a devizás kötelezettségek. Nem nyomunk le 4 óra, szünetet tartunk, csak nem úgy lesz egyben, hogy, hanem nem bomlik ketté előadásra és gyakorlatra, hanem lesz előadás a második alkalommal is, tehát inkább úgy, hogy mindig az adott témakörhöz berakunk mellé egy-egy ilyen gyakorló példát. Jó? Nem, hát ezt nem bírjátok ki, meg én se szerintem, tehát... Tehát egy vállalkozásnál kiemelt szintetikus és részben analitikus adatai. Van devizabetét számlája 50 ezer euróval, 12 millió 500 ezer forint, rajta az összérték. Váltó követelése 5200 ezer forint. Külföldi szállítóval szembeni tartozása 100 ezer euró, 26 millió forint. Külföldi szállító... vagy szemben van másik szállítója is, ott 75 ezer dollár a tartozás, ami 16 millió 125 ezer forint. És van egy belföldi szállítóval szembeni tartozása, amely 40 millió forint. Milyen kiegészítő információk voltak a feladathoz kapcsolódóan? Számviteli politikája szerint... devizás tételeinek értékelése során a számlavezető pénzintézet átlag árfolyamát fogja használni a vállalkozás. És a 100 ezer forintot meghaladó devizás, évvégi devizás értékeléskor a 100 ezer forintot meghaladó összeget fogja jelentősnek tekinteni. És ami még számunkra fontos, a deviza valuta készletek csökkenését FIFO módszerrel számolja el. Nézzük meg, határozzuk meg gyorsan a fentiek alapján a könyv szerinti árfolyamokat. A deviza betét számlánkon volt 12 millió 500 ezer forint, a könyv szerinti forintérték, és ez 50 ezer euró, azaz 250 forint per euró volt a könyv szerinti árfolyam. Külföldi szállítónál 26 ezer forint a könyv szerinti érték, és 100 ezer euró, ez az eurós szállítónk. Itt 260 forint per euró volt a könyv szerinti árfolyam, és a szállító kettes, ő a dolláros szállítónk. Itt összesen 16.125 forint a könyv szerinti értékem, és 75 ezer dollárra, ez összesen 215 forint per dolláros könyv szerinti árfolyamot mutat. Ezeket megjegyezzük, mert erre szükségünk lesz. Jó? Tehát esetleg most is a táblára föl is írhatjuk, hogy utána, amikor majd használni kell ezeket, tehát egyrészt a devizabetétünkön, van egy devizabetét eurószámlánk, a devizabetét eurószámlán van egyrészt 50 ezer euró, 250-es árfolyamon, volt a külföldi szállító 1, a külföldi szállító egyesen van 26 ezer eurónk. Ja nem, elnézést, 100 ezer euró. Miért nem mondjátok, hogy nem jó? 100 ezer euró. És 260 a könyv szerinti árfolyam. És volt a dolláros szállítónk, ő volt a külföldi szállító kettes. Ő neki pedig itt van 75 ezer dollárunk. És 215 az árfolyam. Jó, tehát ezeket fogjuk a későbbiekben is a feladat megoldása során használni. Nézzük az egyes gazdasági eseményt. A vállalkozás 5000 forint forgóeszköz hitelt kapott számlavezető bankjától. Hitelfolyósítási díjként a bank 20000 forinttal terhelte meg a cég folyószámláját. A hitelt az elszámolási betétel jóváírták, futamideje 6 hónap, kamata 18%. Kamat fizetés havonta, törlesztés a lejáratkor esedékes. A tárgyidőszakot egy havi kamat terheli. Na. Könyveljük szépen a gazdasági eseményt, jóváírják a számlavezető banknál a hitelt, azaz milyen számlákat érint a gazdasági esemény? Egyrészt keletkezik hiteltartozásom, ugye? Tehát az természetes, tehát onnantól kezdve. Másrészt jóváírták a bankszámlán. Ez azt jelenti, hogy növekszik a pénzkészletem is. Azaz tartozik a hármas elszámolási betét, követel a négyes rövid lejáratú hitelek, és az összeg 5000 forint. Hitelfolyósítási jutalékot kellett a hitelfelvételkor felvenni. Mit jelentett ez? Ez azt jelenti, hogy a vállalatnak gyakorlatilag mi keletkezik a vállalatnak a jutalékból adódóan. Nem keletkezik kötelezettsége. Miért nem keletkezik kötelezettsége? Mert azonnal ezt a bank le fogja vonni. Mit jelent számára ez a jutalék? Nagyon jó, költséget. Tehát, és emlékszünk rá, hogy a bank költségeket hova könyveltük? Az egyéb szolgáltatás költségébe. Tehát tartozik az ötös egyéb szolgáltatás költsége, követel a hármas elszámolási betét, és az összeg 20.000 forint. Nyilván senkiben nem merül fel, hogy egy 6 hónap futamidejű hitelnél, hogy az rövid vagy hosszú lejáratú hitel. Ugye? Tehát ez nem hiszem, hogy bárkinél problémát jelentene. Nyilvánvalóan majd az elhatárolás, az mikor lesz számunkra majd érdekes? Év vége felé, amikor a tárgyi időszakot terhelő egy havi kamatot majd el kell számoljuk. Kettes gazdasági esemény. Belföldi szállítóval szembeni tartozás felét a vállalkozás spekulációs céllal beszerzett részvényeivel rendezte. A részvények nyilvántartási értéke 18.000 forint volt. Kicsit belemászunk ezzel a mai óra anyagába is, kicsit megelőlegezzük a feladat megoldás során. Hogy tudnánk mondjuk úgy részeire bontani ezt a gazdasági eseményt? Hát mi a helyzet, mi az alaphelyzet? Az alaphelyzet az az, hogy van egy szállítóval szembeni tartozás. Ugye? Tehát van egy szállítóval szembeni tartozás. A belföldi szállítóval szemben a tartozáson mekkora volt? 40.000 forint. Azt mondja a feladat, hogy ezt a tartozást ennek a felét kiegyenlítjük, tehát 20.000 forint lesz az, ami gyakorlatilag amennyivel csökken majd a szállítóval szemben a tartozásom. De mi történik? Fizetek? Konkrétan kifizetem ezt az összeget? Nem fizetem ki ezt az összeget, hanem mi történt? Helyette odaadom gyakorlatilag a forgatási célú részesedéseimet. Na most akkor kezdjünk el gondolkozni, hogyha én odaadom helyette, tehát magyarul a forgatási célú részesedéssel fizetek, ugye, tehát ez az alaphelyzet, akkor mi történik? Van egy 20 000 forintos tartozás, ami kiegyenlítésre kerül, nálam milyen értékű részesedéssel? 18-szal. Azaz, fölfogható a dolog úgy is, és akkor most azért fölfogható, mert így fogjuk fölfogni, mert ez a gyakorlatilag a lényeg, hogy én, nekem van egy tartozásom 20 000, ugyanakkor lesz egy követelésem is 20 000-ért, mert eladok 18 000 értékű részvényt 20 000-ért, de nem pénzzel fogja a két fél kiegyenlíteni a dolgokat, hanem azt mondja, hogy én nekem van egy 20 000-es tartozásom és egy 20 000-es követelésem, és gyakorlatilag kompenzációval könyvelésre kerül a dolog, kiegyenlítésre kerül a követelés és a kötelezettség egymással szemben. Tehát ketté fogjuk bontani. Az első lépésben az lesz, hogy én értékesítek részesedést, ez lesz majd a feladatom. Ezáltal keletkezni fog nekem egy követelésem a részesedés értékesítéséből következően, és keletkezett egy követelésem, és utána kiegyenlítem gyakorlatilag a szállítói tartozást. Ez a következő, a kompenzációnak a könyvelése. Akkor most már csak azt kellene megbeszélnünk, hogy ténylegesen hogyan értékesítjük ezt az értékpapírt. Az értékpapírok esetében, tehát eddig mi mindent értékesítettünk? Hát sok mindent értékesítettünk, értékpapírt azt nem. Tehát gyakorlatilag ez most egy kicsit más is lesz, mint amit megszoktunk. Mert hogy mit értékesítettünk eddig? Értékesítettünk eddig készletet, illetve szolgáltatást. A készlet, illetve a szolgáltatás értékesítéséből származó hozamot én hogy jelenítettem meg? Az értékesítés nettó árbevételében. Ugye? Tehát az értékesítés nettó árbevételében jelent meg az ellenérték. Mit értékesítettem még? Értékesítettem tárgyi eszközöket, immateriális javakat. Ott hova került az ellenérték? Ellenérték, gyerekek, nagy baj. Ez nagy baj, ha valaki ezt ellenértéket. Tehát hova ment be? Nagyon jó, egyéb bevételekbe. Így van, az egyéb bevételekbe ment az ellenérték. Tehát eddig gyakorlatilag ezekkel foglalkoztunk, ezekkel az eszközöknek az értékesítésével. Mind az értékesítés nettó árbevétele, mind az egyéb bevétel. Ez melyik eredmény kategóriámat érinti? Az üzemit? Nagyon jó. Tehát az üzemi üzleti tevékenységemnek az eredményét érinti az, ha én készletet, szolgáltatást, tárgyi eszköz, immateriális javakat értékesítek. Vajon, hogyha én értékpapírokat értékesítek, az az üzemi eredményembe fog bekerülni? Hát nyilván nem, hanem melyikbe? A pénzügyi eredményben, nagyon jó, tehát a pénzügyi eredményembe fog bekerülni, mégpedig az lesz a sajátossága az eddig tanult értékesítésekhez képest, hogy nem fogom külön az ellenértéket könyvelni, és külön a ráfordítást, hanem meg fogom határozni gyakorlatilag az értékesítésemnek a nyerességét vagy a veszteségét, és ez kerül pénzügyi művelet bevételeként vagy ráfordításaként elszámolásra. Tehát gyakorlatilag árfolyam nyerességet vagy árfolyam veszteséget fogok könyvelni az értékesítés kapcsán. Na most ezt Általában ezt a könyvelést technikai számla segítségével szoktuk tanítani, éppen amiatt, mert a hallgatóknak, tehát nem kötelező ez a technikai számla, de egyszerűbb. Tehát átlátják, hogy hova kell, milyen összeg, hogy kerüljön, és akkor utána, ha ezt már tudják, akkor csak mellé vigyeztik az értékpapír elszámolási számlát, és akkor már minden oké. Nézzük meg, hogy mit tudunk erről. Azt tudjuk, hogy 20 ezer az eladási ár, és 18 ezer a könyv szerinti értéke az értékpapírnak, azaz rögtön meg tudjuk állapítani, hogy árfolyam nyerességgel adtuk el a részesedést. Mekkora a követelésem? Az értékpapír eladásából fakadó követelésem. 20 ezer. Ugye? Tehát 20 ezerért adom el. Ez a követelésem. Na most, hogyha 20 ezer a követelésem, ez a követelés, ez milyen követelés? Emlékeztek rá, múlt héten átbeszéltük a követeléseket. És a követeléseknél megbeszéltük azt, hogy miből származhatnak, miből eredhetnek ezek a követelések, és ott volt az, hogy a követelések eredhetnek, gyakorlatilag felsoroltuk, hogy különféle szállítási, szolgáltatási szerződésekből, stb. Milyen alaptípusai vannak a mérlegben a követeléseknek? Voltak a vevők. A vevő követelésben mi tartozhat bele? Mi a vevő követelés? Követelés áruszállításból és szolgáltatásból. Beleillik ide az értékpapír? Nem. Nem illik bele. Tehát, hogyha nem illik bele az értékpapír, akkor sajnos nem tehetjük be. Volt nekünk a váltó követelésünk. Ez váltó? Ez nem váltó. Maradt az egyéb követelés. Tehát kizárásos alapon ez egyéb követelésbe fog kerülni. Azaz az egyéb követelésemnek az értéke, az 20 ezer. Ezt az egyéb követelést, tehát általában részletezzük nyilvánvalóan a főkönyvi könyvelés során, ezt az adósok számlán szoktuk könyvelni. Ha valaki nálunk nekünk az EH-ban azt írja be, hogy egyéb követelés, és nem ír mögé semmit, teljesen elfogadjuk is. Tehát nem feltétlenül szükséges a részletező számla megnevezés. És ott van mellette a technikai számla. Ez az értékpapír elszámolási számla. Mit tudunk még? A könyv szerinti értéket nyilván kivezetem. Milyen? Ez egy forgatási célú értékpapír. Innentől kezdve hol fog ő szerepelni? Melyik számlaosztályban? A hármasban, ugye? Mert hogyha befektetési célú lenne, akkor lenne az egyesben. Tehát kivezetjük az értékpapír elszámolási számlára, a technikai számlára, az eladásra vásárolt részvényeinket, ahol a könyv szerinti érték 18 ezer volt. És megjelenítjük az árfolyam nyerességet, vajon mivel szemben? A technikai számlával. Tehát erre szolgál nekünk a technikai számla, hogy azokat a tételeket, amelyeket fönt megállapítottunk, hogy 20 ezer a követelés, 18 a kivezetés, és 2000 az árfolyam nyeresség, azt ténylegesen meg tudjuk jeleníteni. Miután ez egy forgatási célú értékpapír volt értékesítéséből származó árfolyam nyerességet, ezt szépen megtanuljuk, hogy a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között fogjuk megjeleníteni. Gyakorlatilag ezzel könyveltük magát az értékpapír értékesítést. De mi történik még? Itt nem csak erről van szó, hogy eladtunk egy értékpapírt, hanem kompenzációt is könyvelünk, hiszen kötelezettség kiegyenlítése történik értékpapír átadással. Azaz, a következő lépésben úgy könyvelem a kompenzációt, hogy kiegyenlítem egyrészt a szállító, belföldi szállítóval szembeni tartozást, azaz tartozik a négyes belföldi szállítók, és mi fog követelni? Na, gyerekek, ennyire nincs korán, meg későn se. Az egyéb követelés, így van. Tehát tartozik a négyes belföldi szállító, követel a hármas egyéb követelés, ezzel gyakorlatilag megszüntettem a követelésem, és kiegyenlítésre került a szállítóval szemben a tartozás is, és az összeg 20 ezer. Nézzük meg a hármas gazdasági eseményt. A vállalkozás bankértesítés alapján átutalt külföldi szállítóval szemben fennálló tartozásából 50 ezer dollárt. Az árfolyamok pedig 214 forint per dollár és 218 forint per dollár. No. Miért szerepel itt az, hogy az elszámolási betétnek a terhelése? Miért nem devizabetétről? Azért, mert gyakorlatilag nem derül ki alapvetően, mert mondjuk éppen egy eurószámláról is lehetne mondjuk dollárt kiegyenlíteni, tehát mondjuk ilyen szempontból hiányos a feladat, de az elszámolási betétet gyakorlatilag elszámolási betétről kifizetik nekünk a dollár tartozásunkat. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy miután nem áll rendelkezésemre dollár, nyilvánvalóan a bank mit fog csinálni? Eladja nekem a hiányzó dollárt. Hogyan fogja nekem a bank eladni a dollárt? Nem ellensége saját magának, nyilván a magasabb árfolyamon, az eladási árfolyamon adja el nekem a dollárt, azaz 218 forint per dolláros árfolyamon. Azaz az elszámolási betétet megterheljük összesen 10.900.000 forinttal. Mit tudunk a szállítóval szemben fennálló, külföldi szállítóval szemben fennálló tartozásról? Ennek van egy könyv szerinti értéke, ugye? Nézzük csak meg a könyv szerinti értékét, ez a dollár tartozású. Azt mondjuk, hogy a külföldi szállítóval szembeni árfolyam, könyv szerinti árfolyam az 215 forint per dollár, azaz azt mondhatjuk, jó, először akkor könyveljük a gazdasági eseményt, a kiegyenlítés tartozik a négyes külföldi szállítók, követel a hármas elszámolási betét, és az összeg 10.900. De mit tudunk a külföldi szállítóról, hogy ténylegesen mekkora volt a külföldi szállítónak a könyv szerinti értéke? 50 ezer szorozva 215-tel, az összesen 10.750. És nézzük meg az A pont beli gazdasági esemény könyvelésénél. Mennyivel csökkentettük a szállítóval szembeni tartozásunkat? 10.900-zal. Mennyivel csökkenthettük volna? A 10.750-nel, hiszen a könyveimben átszámítva forint értékre, ez az 50 ezer dollár összesen 10.750 ezer forint értékben szerepel. Azaz, ha én ezt kivezetem, megszüntetem, akkor ugyanezen a tételen kell megszüntetnem. De látjuk, hogy az A pontban 10.900-zal csökkentettem. Gyakorlatilag mit kell csináljak? Korrigálnom kell a következő lépést, visszatenni azt a 150-et, amennyivel jobban csökkentettem a szállítóval szembeni tartozást, és ez számomra mit fog jelenteni? Árfolyam veszteséget. Miért árfolyam veszteséget? Azért, mert a könyv szerinti árfolyamhoz képest magasabb árfolyamon kellett kiegyenlítenem a tartozásomat. Azaz tartozik a 8-as pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása, követel a 4-es külföldi szállítók, és az összeg 150. Thank you. Nézzük meg a négyes gazdasági eseményt. A társaság 50 ezer dollár devizahitelt vett fel számlavezető pénzintézetétől. A bankértesítés alapján a hitel az elszámolási betétszámlán jóváírásra került. Az árfolyamok 215 forint per dollár, 219 forint per dollár. A hitel futamideje 1 év, kamata 8%-os, és ebből majd a tárgyévet 3 havi kamat terheli. Nézzük meg, mit tudunk. Jóváír a bank hitelt az elszámolási betéten összesen 50 ezer dollárt. Ezt az 50 ezer dollárt gyakorlatilag mit csinál a bank? Megveszi tőlünk. Ugye, mivel megveszi tőlünk a bank a dollárt, emiatt vételi árfolyamon számoljuk, és 10.750 lesz a jóváírt forint összeg. Tehát azt tudjuk, hogy az elszámolási betétünk a gazdasági esemény hatására 10.750 forinttal növekszik. Hogyan változik a devizahitelünknek az értéke? Hiszen devizahitelt is felvettünk. A devizahitelnek a nagysága, mindegy, mielőtt leírnánk a könyvelést, mit tanultunk meg a múlt héten, hogy milyen árfolyamon kell gyakorlatilag állományba venni a devizás tételeket? A számviteli politika szerinti árfolyamon. Aktuális számviteli politika szerinti árfolyam. Mi a számviteli politika szerinti árfolyam ennél a vállalkozásnál? Az átlag. Így van, tehát a devizahitelt viszont, mint kötelezettséget, az 50 ezer dollárt, azt az átlag árfolyamon kell, hogy állományba vegyük. Azaz, 50 ezer dollár szorozva 217-tel. Ez pedig, ha jól számolok, az 10.850. Rögtön látjuk, hogy az elszámolási betétre jóváírásra került 10.750, ugyanakkor a számviteli törvény azon előírása miatt, hogy a devizás tételeket a számviteli politika szerinti rögzített árfolyamon kell nyilvántartásba vegyem, emiatt azonnal nekem mi keletkezett? Árfolyam differenciám keletkezett, és ez az árfolyam differencia, ez most jelen esetben árfolyam. Ha gondold végig, kapsz 10.750-et. Ugyanakkor a tartozásod 10.850 forintban kifejezve. Akkor ez árfolyam veszteség lesz. Jó? Tehát azt fogjuk könyvelni egy első lépésben, hogy amennyit megkaptunk, tehát tartozik a 3-as elszámolási betét, követel a 4-es rövid lejáratú hitelek, mert 1 év a futamidejük, az összeg 10.750, de tudom azt, hogy a rövid lejáratú hiteleknél az állományba vételi érték az nem 10.750, hanem 10.850, azaz azonnal könyvelem hozzá kapcsolódóan az árfolyam veszteséget, ami pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira kerül könyvelésre. Nézzük meg az 5-ös gazdasági eseményt. Külföldi szállítókkal szembeni tartozásából 80 ezer euró átutalásra került. A kifizetéshez igénybe vették az összes devizát, a fennmaradó összeget pedig az elszámolási betétről rendezték. Nézzük csak, mennyi van a devizabetétünkön. A devizabetétünkön látjuk, hogy van összesen 50 ezer euró, ugye? Tehát 50 ezer euró devizát gyakorlatilag kivezetünk a devizabetétről, és a fennmaradó 30 ezer eurót pedig az elszámolási betétről fizetjük ki. Nézzük meg ennek akkora technikai rendezését. Egyrésztről, miért okoz ez nekünk problémát? Mert egyrésztről a devizabetétünknek van egy könyv szerinti értéke, egy könyv szerinti forint értéke. Nyilvánvalóan, hogyha én ezt lecsökkentem, összesen a devizabetétem az 50 ezer szorozva 250-nel, az azt jelenti, hogy 12,5 millió forintban kifejezett érték van nekem a devizaszámlámon. Mert hogy lefordítottam gyakorlatilag a devizát forintra. Ezt kivezetem. Ugyanakkor van egy szállítóval szembeni tartozásom, aminek szintén van egy könyv szerinti árfolyama, és lesz egy harmadik árfolyam, azaz az elszámolási betétnek, a fennmaradó 30 ezer eurónak az átváltási árfolyama. Nézzük meg akkor, hogy akkor mit tudunk. A devizabetétet nézzük meg, könyv szerinti árfolyamon terheljük. Ugye, tehát amilyen árfolyamon a könyvünkben szerepel. Ez összesen 12.500 ezer forint. Rögtön könyveljük is. Azt mondjuk, hogy tartozik a négyes külföldi szállítók, követel a hármas devizabetét euró, és az összeg 12.500. Hogyan terhelem az elszámolási betétet? A fennmaradó 30 ezer eurót gyakorlatilag eladja nekem a bank 261-es árfolyamon. Azaz 7.830-al terheli meg az elszámolási betétemet. És azt mondom, hogy tartozik a négyes külföldi szállító, követel a hármas elszámolási betét, az összeg 7.830. Rendben vagyunk így? Miért nem vagyunk rendben? Mi nincsen még rendben? Mi az, ami most még hiányzik? Devizabetét 12.500 forint értékkel csökken? Igen vagy nem? Ennyivel csökken a devizabetét? Így van, ennyivel. Ott rendben vagyunk, rendben. Az elszámolási betét ténylegesen 7.830-al csökkent? Igen, ott is rendben vagyunk. A külföldi szállítókkal szemben a tartozás összességében 20.330-al csökken? Na az nem. És miért nem? Mennyivel fog csökkenni? Azt mondjuk, hogy a külföldi szállítóval szemben a tartozásom, ami volt összesen 100 ezer euró, annak a könyv szerinti árfolyama 260 forint per euró. Azaz 80 ezer euró ténylegesen, 80 ezer euró tartozás 260 forint per euró árfolyamon kell, hogy úgymond kivezetésre kerüljön a könyvünkből. Nézzük csak meg, hogy az mennyi. 80 ezer szorozva 260-nal, az 20.800. Mennyit könyveltünk mi rajta? 20.330-at. Ha jól számoltam, de jól számoltam szerintem. 20.330 ténylegesen, ami most kifizetésre került. Ez számunkra mit jelent? Árfolyam, nyeresség vagy veszteség? Nyerességet. Így van. Árfolyam nyerességet. És nyilván a különbözet összegében, tehát tartozik a 4-es külföldi szállítók, és követel a 9-es pénzügyi műveletek egyéb bevétele, és a különbség a 20.800 és a 20.330 között az 470. Nézzük meg a 6-os gazdasági eseményt. A belföldi szállítóval szemben még fennálló tartozás egy részét, emlékszünk, a belföldi szállítónkon volt eredetileg 40 000 forint tartozás, abból 20 000 forint értékpapírátadással került kiegyenlítésre. Tehát a még fennálló tartozás egy részét váltókövetelés tovább forgatásával rendezte a vállalkozás. A cégnél nyilvántartott váltókövetelést a szállító 5 000 forint értékben ismerte el. Mit tudunk a váltóról? Mennyi volt a váltónknál az eredeti bekerülési érték? Hát nekem sincs a fejemben, ha ti se írtátok. 5200. Ez azt jelenti, hogy a mi könyvünkben 5200 000 forint értékben szerepel váltókövetelés. És mit jelent az, hogy én tovább forgatom a váltót? Ez azt jelenti, hogy én továbbadom a váltót, a szállító elfogadta tőlem, de milyen értékben fogadta el tőlem a szállító? 5000 000 forint értékben. Hát ez azt jelenti, hogy én olyan túl nem jól jártam a dolgon, mert nyilvánvalóan 5200 volt akkor a váltómnak a bekerülési értéke, de múlt héten, amikor Mónival a váltót már gyakoroltátok, akkor emlékeztek rá, hogy a váltókövetelés esetében a bekerülési érték a kiváltott követelés értéke, és nem a váltónak a névértéke. Tehát a váltónak a névértéke ennél még egy magasabb összeg. És nem, hogy a névértékét nem kapom vissza a váltónak, hanem még kevesebbet kapok érte gyakorlatilag, mint az eredeti bekerülési értéke. Nézzük meg akkor, hogy itt miről van szó. Nyilván kiegyenlítésre kerül a szállítóval szembeni tartozás, tehát tartozik a 4-es belföldi szállítók, és követel a 3-as váltókövetelések, az összeg 5200, ugyanakkor viszont tudjuk, hogy ténylegesen nem 5200 szállítói tartozás került kiegyenlítésre, hanem csak 5000, és ebben az esetben a különbözet, a váltó esetében megtanultátok azt, hogy a kiváltott követelés és a kapott összeg közötti különbség az a váltónak a kamata, de jelen esetben nem, hogy kamatot kapok, hanem negatív kamatot kaptam, azaz ez azt jelenti, hogy kamatot fizettem rá, tehát a fizetett kamatokra könyveljük a különbözetet, és ennek az összege 200. Nézzünk meg a 7-es gazdasági eseményt. A társaság egy közösségen belüli vállalkozástól 5000 euró értékű szolgáltatást vett igénybe. Az árfolyamok 250 forint per euró és 254 forint per euró, és jelen esetben az átlag árfolyam megegyezik az MNB árfolyammal. Nézzük, könyveljük a közösségen belüli beszerzést. Tartozik az 5-ös igénybe vett szolgáltatás költsége, követel a 4-es külföldi szállítók, és az összeg a külföldi szállítót számviteli politika szerinti árfolyamon. Passziválom, azaz 252 szorozva 5000-rel. Ez pedig 1260. Ehhez kapcsolódóan az ÁFA, miután megegyezik az MNB árfolyammal, Az áfája az az 1260-nak lesz a 25%-a. Mert az áfát MNB árfolyam alapján határozzuk meg. Ez így 315. És gyakorlatilag egyszerre megjelenítjük a közösségen belüli beszerzés áfa könyvelése, egyszerre megjelenítjük az előzetes áfát és a hozzá kapcsolódó fizetendő áfát, ez pedig összesen 315. Ami a feladatban hátra van, az időbeli elhatárolásoknak a könyvelése. Emlékszünk rá, kétféle hitelünk is volt. Volt a rövid lejáratú hitel, ahol egy havi kamat volt a tárgyévet terhelő kamat. 18% volt a kamat, tehát az éves kamat 5000 szorozva 0,18-al, és mitán egy havi kamatot kellett meghatároznunk, ezért osztottuk 12-vel, és az 75 e forint. Milyen kamatot fogunk itt könyvelni? Fizetendő kamatot. Ha fizetendő kamatot könyvelek, az mit jelent? Milyen időbeli elhatárolásom lesz? Hogyan befolyásolja ez az eredményemet? Tárgyévi eredményemet, hogy elszámolom ezt a kamatot. Csökkenti. Ha csökkenti az eredményt, akkor passzív időbeli elhatárolás. Tudjuk, hogy a passzív időbeli elhatárolások csökkentőleg hatnak az eredményre. Tehát passzív időbeli elhatárolás lesz, és azon belül is melyik típus? A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása. Nagyon jó. Tehát azt mondjuk, hogy tartozik a 8-as fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások, követel a 4-es költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és az összeg 75. A másik hitelünk a devizás hitelünk volt. Határozzuk meg a deviza hitel után fizetendő kamatunknak a nagyságát. A deviza hitelnél nyilvánvalóan a deviza értékből fogok kiindulni, és azt mondom, hogy a deviza hitelem, tehát 50 ezer dollár volt a felvett hitel, 8% volt a kamat rajta, és 3 havi rész terheli a tárgyi időszakot, tehát szorzom 0,08-al, osztom 12-vel, szorzom 3-mal, és mi lesz az a 218? Az az árfolyam, de melyik árfolyam? A december 31-i fordulónapi átlag árfolyam. Tehát a fordulónapi átlag árfolyam nyilván dollár esetében 218 forint per dollár volt, és így jött ki a 218 ezer forint. Tartozik a 8-as fizetett kamatok, követel a 4-es költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása, és az összeg 218. Mi az, ami még hátra van? Tudjuk azt, hogy a devizás tételek esetében vizsgálnunk kell, hogy a fordulónapi különbözet, árfolyam különbözet az jelentőse vagy sem. A feladatban meg volt adva, hogy mekkora tételt tekint jelentősnek a számviteli politikája szerint a vállalkozás, a 100 ezer forintot meghaladó összegeket, tehát ez a feladatban meg volt adva, azaz mikor kell nekünk árfolyam különbözettel foglalkoznunk, azaz az eltérést könyvelnünk, csak akkor, hogyha az összevont különbözet az nagyobb, mint 100 e forint. Hát nézzük meg, hogy akkor ezt hogyan számoltuk ki. Adottak a könyv szerinti, árfolyamon számított könyv szerinti értékek, adott a fordulónapi árfolyamon számított fordulónapi érték, és meghatározzuk ebből az árfolyam különbözeteket. Nézzük meg az első külföldi szállítónkat. Az első külföldi szállítónk egy eurós szállító, aminél volt eredetileg 100 ezer euró nyitáskor, de 80 ezer eurót kifizettünk belőle, azaz maradt 20 ezer euró, és a könyv szerinti árfolyam ennek a 20 ezer eurónak 260 forint per euró. Azaz, látjuk, hogy 5200 forint a külföldi szállítónak a könyv szerinti értéke. Mennyi a fordulónapi értéke? Hogyan fogom a fordulónapi értéket meghatározni? Veszem a szükséges fordulónapi átlag árfolyamot, a fordulónapi számviteli politika szerinti árfolyamot, ami jelen esetben az átlag árfolyam, és azt látom, hogy 262 a fordulónapi átlag árfolyam, azaz a 20 ezeret megszorzom 262-vel, az 5240 ezer forint. Meghatározom az eltérést, az eltérés az az 5240 fordulónapi és a könyv szerinti érték közötti különbség. Miután kötelezettségről van szó, ha kötelezettségemnek az értékét növelnem kell, az árfolyam vesztesség, forint értékét növelnem kell, a számomra árfolyam vesztességet vagy árfolyam nyereséget jelent. Árfolyam veszteséget, ugye? Hiszen növeltem a kötelezettség forint értékét, és ezért van az, hogy jelen esetben a különbözet, vagy az eltérés az veszteség irányába 40, ezt jelöltük mínusz 40-nel. Nyilván, hogyha itt egy, mondjuk egy devizabetét számla szerepelne a külföldi szállítók helyett, ott az eltérés már árfolyam nyereséget jelentene számunkra, és akkor ugyanezt az eltérést pozitív előjellel fogom megjeleníteni. Tehát nagyon kell vigyázni, mert itt, hogyha azt nézzük, hogy hogyan hat az eredményemre, azt kell figyelnünk, hogy adott esetben ez egy eszköz vagy forrás. Tehát, hogy nyilván végig gondolom teljesen logikusan, hogyha nekem most a tartozásom ezáltal nő, akkor az eredményemet ez nyilvánvalóan rontja, mert az nekem rossz. Jó? Tehát, hogyha nekem több a tartozásom. Nyilván, hogyha megnő az eszközértékem, az meg nekem jó, tehát akkor az nyerességet jelent. Nézzük meg a második külföldi szállítót. Ennek a második külföldi szállító, ez a dolláros szállítónk, az egyenlege összesen 25 ezer dollár, és a könyv szerinti értéke az 25 ezer szorozva 215 forint per dollárral, azaz 5375 az átszámított forintérték. Meghatározzuk a fordulónapi árfolyam, átlag árfolyam szerinti forintértéket is, és észrevesszük, hogy akkor jelen esetben most melyikhez fogok nyúlni, a fordulónapi átlag árfolyamhoz, de a dollár árfolyamhoz, ami 218, és ez 5450 lesz így a fordulónapi érték. Miután kötelezettségről van szó, a fordulónapi érték magasabb, mint a könyv szerinti érték. Ha felértékelem a kötelezettséget, az számomra veszteséget jelent, ezért az eltérés mínusz 75. Tehát számomra veszteség formájában jelentkezik. A hármas külföldi szállítóval szembeni tartozás 5000 euró a bekerülési árfolyamon szám, 5000 euró volt az összege, 252 forint euró per euró volt a bekerülési árfolyam, ezt gondoljunk az igénybe vett szolgáltatásra, és ez azt jelenti, hogy 1260 a könyv szerinti érték, forint érték. Mi van fordulónapon? Fordulónapon számítva 5000 euró szorozva 262-es árfolyammal az 1310, és a különbözet lévén megint szállító Az, ha nagyobb a fordulónapi árfolyam, az számomra kedvezőtlen, azaz mínusz 50 ennek az eredmény hatása. Van még rövid lejáratú hitelem. A rövid lejáratú hitelemnél a könyv szerinti érték 50 ezer dollár, 215 volt a bekerülési árfolyam, ez összesen 10.750 és 218 a fordulónapi árfolyam, ami 10.900, megint növelnem kell, ez azt jelenti, hogy csökkentőleg hatok az eredményemre. Így az összevont különbözet mínusz 315, és ez az összevont különbözet a vállalkozás számára jelentős és veszteség. Még annak ellenére is, hogy az van odaírva, hogy nyereség. Jó? Tehát a különbözet nyilvánvalóan jelentős, mert 100 000-et meghaladja, és veszteség. Ez volt a trükk. Na most, hogyha veszteség, akkor mit tanultunk meg a múlt héten? Hogyha az összevont különbözet veszteség, akkor ezeket a tételeket hol kell könyvelnünk? A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításán. Tehát az számít, hogy az összevont különbözet milyen. Ha az összevont különbözet nyereség lett volna, mint ahogy a múlt héten, abban a példában, amit a Mónival végigoldottatok, ott az összevont különbözet nyereség volt, és akkor a pénzügyi műveletek egyéb bevételével szemben kellett dolgoznotok. Most, mivel az összevont különbözet veszteség, most a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben kell könyvelni mindent. Ha lenne közte egy darab pozitív is, és sajnos nincsen, de ha lenne egy darab pozitív is, akkor is azt a 8-as számlával szemben könyveljük. Csak nyilván fordított irányban, tehát csökkentjük a veszteség nagyságát. Nézzük meg, hogy hogyan történik akkor a könyvelés. Egyenként végignézem a devizás tételeket. Nézzük a külföldi szállító 1-est. Látom, hogy összesen 40 a veszteségem, tehát tartozik a 8-as pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása, az egyéb is legyen benne jó, mert az kimaradt. Követel a 4-es külföldi szállítók az összeg 40. Tartozik a 8-as pénzügyi műveletek egyéb ráfordítás, és követel a 4-es külföldi szállítók 2-es, az összeg 75. Tartozik a 8-as pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása, követel a 4-es külföldi szállító 3-as, az összeg 50, és az utolsó a devizás hitelünk. Tartozik a 8-as pénzügyi műveletek ráfordítása, követel a 4-es rövid lejáratú dollár hitel, és az összeg 150. Most könyveltünk gyakorlatilag mindent. Ha most lekönyveltük, akkor gyakorlatilag mit tettünk ezzel? Milyen a devizás tételeim összességében, milyen árfolyamon szerepelnek minden egyes devizás tételem ezzel a könyveléssel? Így van, a fordulónapi árfolyamra gyakorlatilag átértékeltük minden egyes devizás tételünket. Tehát ez volt a cél. Tehát amennyiben jelentős az eltérés összességében a devizás tételek könyv szerinti árfolyama és a fordulónapi árfolyamok között, ebben az esetben, tehát az eltérés az jelentős, és a teljes hatásuknak az eltérése jelentős, tehát nem tételesen nézi, hanem az összhatás tekintetében, az eredményre gyakorolt hatás tekintetében. Azt mondjuk, hogy akkor jelentős ennél a vállalkozásnál, ha 100 000-et meghalad. Ez azt jelenti, hogy jelen esetben átértékeltük az összes devizás tételünket fordulónapi árfolyamra. Hát ennyi volt a múlt órai példa. És akkor most nézzük meg egy kicsit a részesedéseket és a kamatozó értékpapírokat. A részesedések azok gyakorlatilag úgy tudnánk őket definiálni, vagy úgy tudnánk őket meghatározni, hogy ezek tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, vagy más tulajdonrészek. Tehát a kulcs szó itt az, hogy ő tulajdonviszonyt testesít meg, azaz, azzal, hogy én birtoklom az adott részesedést, én nekem egy másik vállalkozásnál tulajdonom van. Jó? Tehát tulajdonviszonyt testesít meg. Lehetnek ezek alapvetően nyomdai úton előállított vagy előállítható részesedések, és lehetnek alapvetően olyan értékpapírok, amelyek nem öltenek anyagiasult formát, hanem gyakorlatilag jegyzik őket, tehát pusztán, tehát azt mondjuk, hogy dematerializált, hogy nincsen feltétlenül mögötte konkrét nyomtatott értékpapír, csak nyilvánvalóan egy bizonylat arról, hogy én ezzel a tulajdonrésszel rendelkezem. És mindaz ide tartozik, amit a számviteli törvény még értékpapírnak minősített, tehát amit a számviteli törvény értékpapírnak minősít. Mik a részesedéseknek a sajátosságai? Gyakorlatilag az a lényege, hogy a kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a részesedés birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. De miért ad ő ilyen kötelezettséget? Valamilyen meghatározott pénzösszeg fejében, tehát ilyenkor ebben az esetben pénzért szereztem én be a részesedést, illetve valamilyen apport átadását vagy megszerzése fejében. Kötelezi magát arra, hogy gyakorlatilag az okirat birtokosának vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Milyen fajtái vannak a részesedéseknek? A részesedéseknél alapvetően két fő csoporttal fogunk foglalkozni, ez az első kettő. A többiről is tudjátok, hogy ide tartozik, de könyvelni ténylegesen a részvénnyel, illetve az üzletrésszel fogunk. Jó, tehát vagy részvénytársaságnál, vagy pedig adott esetben KFT-nél, tehát részvénnyel vagy üzletrésszel fogunk foglalkozni. A kamatozó értékpapírok ezzel szemben, azok hitelviszonyt testesítenek meg. Tehát addig, amíg te, hogyha részesedést birtokolsz, mondjuk egy részvényt vagy egy üzletrészt birtokolsz, addig te tulajdonosa vagy az adott gazdasági társaságnak, abban az esetben, hogyha te valamilyen kamatozó értékpapírt birtokolsz, attól te nem leszel tulajdonosa, hanem milyen leszel a másik gazdasági társaságnak? Hitelezője. Jó? Tehát gyakorlatilag hitelezője vagy, pénzt adsz neki cserébe, amit majd vissza akarsz kapni, nyilvánvalóan kamatostul. Tehát hitelezője leszel a másik gazdasági társaságnak. Nagyon leegyszerűsítve, mondjuk úgy ez a különbség. A hitelviszonyt megtestesítő és a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok között. Ez is ugyanúgy lehet nyomdai úton előállítható, vagy dematerializált értékpapír. Mik a sajátosságai a kamatozó értékpapírnak? Nyilván a sajátossága abból is adódik, hogy addig, amíg a részesedés esetében a kibocsátó tulajdonjogokat biztosít nyilvánvalóan a részesedés birtokosának, addig itt mi lesz? Tehát a kibocsátó, magyarul az adós, meghatározott pénzösszeg fejében arra kötelezi magát, hogy ezt az összeget, illetve ennek kamatát, vagy egyéb más hozamát, az értékpapír birtokosának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Tehát egy teljesen más, tehát egy hitelviszonyról van szó, míg a másik esetben, a részesedés esetében tulajdonviszonyról. A kamatozó értékpapírok esetében, vagy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében foglalkozni fogunk gyakorlatilag az első kettővel megint csak, a kötvénnyel, illetve a kincstári jeggyel, ezekkel tanulunk megdolgozni. A többiről is tudjátok, hogy besorolást tekintve hova sorolja őket a számviteli törvény. De tehát a kötvényen, illetve a diszkont kincstári jegyen fogunk mi könyvelni. Hol jelennek meg a mérlegben a részesedések, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok? Attól függ, hangzik a válasz, mert hogyha a vállalat befektetési szándékkal szerezte be őket, akkor nyilvánvalóan a befektetett eszközökön belül, a befektetett pénzügyi eszközök között jelenítjük meg őket. Mégpedig, ha pedig forgatási céllal szerezte be ezeket az értékpapírokat, akkor pedig a forgóeszközök között az értékpapírok mérlegcsoporton belül jelenítjük meg őket. Az egyes mérleg tételeknek, hogy azon belül, hogy most a befektetett pénzügyi eszközökön belül, illetve a forgóeszközök közötti értékpapírokon belül milyen tételekbe sorolom be őket, a következő szempontokat kell figyelembe vegyem. Azt szerint kell megkülönböztetnem a besorolást, hogy az értékpapír tulajdonviszonyt vagy hitelviszonyt testesít meg, tehát nyilván ennek alapján tehát ketté fogom bontani a hitelviszonyt megtestesítő és a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat. Meg kell vizsgálnom azt, hogy ennek a tulajdonviszonynak milyen jellege van, erről már beszéltünk. És a részesedések esetében meg kell néznem azt, hogy ez a részesedés, ez idegen részesedése, vagy esetleg visszavásárolt saját részvény. Ez dönti el az egyes mérlegcsoportokon belül a mérlegtételbe való besorolást. Nézzük meg, hogy a tulajdonviszony milyen lehet. A tulajdonviszony jellege szerint a vállalkozások milyenek lehetnek? Kapcsolt vállalkozások, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások. Tehát kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszony áll fent a tulajdon viszony jellege alapján. Nyilvánvalóan egy részesedésnél ez nem téma a következő, hogy nincs részesedési viszony, mert az nem értelmezhető, de nyilvánvalóan egyéb tételek esetén a tulajdonviszony jellege, ez megadhatja azt, hogy nincsen részesedési viszony. Melyek voltak a kapcsolt vállalkozások? A kapcsolt volt egyrésztről, azt mondtuk, hogy a koncernnek, a vállalatcsoportnak a vállalatai, egyrésztről az anyavállalat, másrésztről a leányvállalat, a közös vezetésű vállalkozás és a társult vállalkozás. Ezek a kapcsolt vállalkozások. Ezen belül is anyavállalat az a gazdasági társaság, amely egy másik társaságnál, amelyet későbbiekben leányvállalatnak nevezünk, közvetlenül vagy másik leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni. Gondoljuk el azt a helyzetet, tehát hogy értsük, hogy mi az, hogy közvetlenül vagy közvetve. A magyar vállalkozásokat csak ha nézzük, akkor tudjuk, hogy van például a MOL-nak a csoportja. A MOL-nak mondjuk leányvállalata a TVK, az anyavállalatnak leányvállalata a TVK, és annak is vannak további leányvállalatai. Tehát az, hogy közvetlenül vagy közvetve, mondjuk létezik az anyavállalatunk, ennek az anyavállalatnak van több leányvállalata, és mondjuk azt, hogy ő az egyik vállalkozásban 30%-os szavazattal bír, mondjuk egy másik vállalkozásnál övé a szavazatoknak a 60%-a, ez a, mondjuk legyen ez a leány 1-es, ez a leány 2-es. Ennek alapján a befolyás, ez a 30% még nem meghatározó. Abban az esetben viszont, ha a leányvállalatnak van részesedése, a másik leányvállalatnak mondjuk, és itt ő birtokolja a szavazatoknak, innentől kezdve egyértelmű, mondjuk 51%-át, akkor számolnunk sem kell. Az 51% az azt jelenti, hogy ez a leányvállalat, az L1-es, az anyja az L2-esnek, és az anya is egyértelműen meghatározza az L1-et. Innentől kezdve az L2-t is. Miért? Azért, hiába van neki itt 30%-a, azt, hogy az L1 mit csinál, azt kimondja meg. Az anya. Az anya megmondja, hogy L1 mit csinálhat. L1 mit fog megmondani, hogy L2 mit csinálhat? Na de L1-nek kimondja meg az A. Érthető? Tehát a közvetetten gyakorolja az anyavállalati jogokat. Ez hogyan? Tehát akkor szedjük össze, hogy mik ennek a lehetséges, tehát a meghatározó befolyásnak a lehetséges módjai. Gyakorlatilag a tulajdonosok szavazatánál a többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, mint itt, az L1 esetében. 60%-a van, bírja a tulajdoni hányada alapján a szavazatok többségét. 60% a tulajdon, ennyi a szavazatok is. Szavazata is, és innentől kezdve meghatározó, hiszen ha szavazni kell, akkor ő, az ő 60%-ával mindent visz. Tehát gyakorlatilag meghatározta a többséget. Az is lehet, hogy mondjuk a tulajdon viszonyok alapján ő nem lenne anyavállalat, de olyan más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján viszont a szavazatok többségét képes egyedül birtokolni. Tehát ugyan tulajdon alapján nem lenne ő anyavállalat, de birtokolja a szavazatok, a vállalkozásnál a szavazatok többségét, onnantól kezdve ő irányít. Igaz? Tehát hogyha ővé a szavazatok többsége, akkor ő mondja meg, hogy mi történhet. A harmadik lehetőség, hogy a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok többségét megválaszza vagy visszahívja. Innentől kezdve, hogyha ő a többség megválasztására és vissza, a vezetők megválasztását és visszahívására jogosult, hát akkor a befolyása meghatározó, megint csak ő mondja meg, nem azt csinálod, lecserélek. Hát ez egyértelmű. Tehát innentől kezdve ő az, aki meghatározó befolyással bír a másikra. Tehát akkor ő anyavállalatnak minősül. És a negyedik lehetőség a tulajdonosokkal kötött szerződés, vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol. Nézzük meg, hogy az anyán kívül milyen más kapcsolt vállalkozások vannak. Hát itt a leány rögtön, ugye? Tehát a leányvállalat az a gazdasági társaság, amelyre az anyavállalat meghatározó befolyást képes gyakorolni. Ez egyértelmű. Mi volt a közös vezetésű vállalkozás? Már a közös vezetésű vállalkozásról is beszéltünk korábban. Azt mondtuk, hogy az a gazdasági társaság, ahol 2 vagy 3 vállalkozás az anyavállalati jogokat paritásos alapon, azaz legalább 33%-os szavazati arányjal birtokolja. És itt a közös vezetésű vállalkozást a tulajdonosok közösen irányítják. Tehát vagy 50-50% a két tulajdonosnál, vagy 33-33-33. És mitől lesz a társult a vállalkozás? az a gazdasági társaság, amelyre egy másik gazdasági társaság nem meghatározó, hanem mértékadó befolyást gyakorol. A gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára birtokolja a szavazatoknak minimum 20%-át. Ezzel már mértékadó befolyást. Nyilvánvalóan, ha ez neki nincsen meg, akkor ő nem minősül kapcsolt vállalkozásnak, akkor ő egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás. Azaz azt mondhatjuk, hogy az a gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy annak leányvállalata nem gyakorol mértékadó befolyást a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára. Nem tartozik így a kapcsolt vállalkozások közé. Nézzük meg, hogy akkor ennek alapján milyen mérlegtételei lehetnek a részesedéseknek, illetve az értékpapíroknak. Az első eset az, amikor a befektetett pénzügyi eszközök közé tartozik, mert befektetési célú. Ennek alapján lehet tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban, anya, leány, közös vagy társult. Lehet egyéb tartós részesedés, nyilvánvalóan ez az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások esetén. Vagy lehet tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Itt a tartós hitelviszony megtestesítő értékpapíroknál, amikor könyvelni fogunk, azt a rövidítést szoktuk használni, hogy ne kelljen sokat írni, hogy THVM. Tehát tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, THVM értékpapírok. Jó, tehát ezek lesznek a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. A forgóeszközökön belül pedig hogy fogunk különbséget tenni? Szintén lesznek részesedéseink kapcsolt vállalkozásban. Lesznek az egyéb részesedések, nyilvánvalóan ezek itt forgatási célú részesedések. A részesedések közül kiszedjük a visszavásárolt saját részvényeinket, illetve üzletrészeinket, ezeket hívjuk saját részvényeknek, saját üzletrészeknek, tehát nem jeleníthetjük meg együtt az összes többi részesedéssel, mert ezek idegen részesedések, az első kettő. Itt pedig arról van szó, hogy visszavásárolta a vállalkozás a forgalomban lévő saját részvényeinek, vagy saját üzletrészeinek egy részét. Jó? Nyilván lehetnek forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaink, ezek lesznek az FCHVM értékpapírok. Jó, tehát ezeket fogjuk majd így rövidíteni.